kedves hallgatóink! Itt a Szent István Rádió.
23 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Huszonnégy gyermek és öt kísérő nyaral a Nyíregyházi Egyházmegye szabadidős táborhelyén, Leveleken, adta hírül az Egyházmegye a honlapján. Az egyházmegyei Caritas a csoport szállításával és a táboroztatáshoz is használható hozzávalókkal járult hozzá a gyermekek felszabadult időtöltéséhez. A jogásság a magyar társadalomnak fontos alkotóeleme, jelentette ki Súlyog Tamás köztársasági elnök Nagycenken, miután szakmai párbeszédet folytatott Győr-Moson-Sopron, Vas és Zalavár megyei jogászokkal a Széchenyi kastélyban. Az államfő elmondta, a szakmai találkozón alapvetően arról volt szó, hogy miért jön egy fiatal jogász ebbe a régióba dolgozni, és miért maradnak itt a középkorú vagy idősebb kollégák. Úgy tűnik, hogy ebben a három vármegyében az itt dolgozó jogászok megtalálják a számításukat. Kiemelte, hogy aki megfelelő hivatástudattal rendelkezik, és aki már az egyetemen beágyazódott a szakmába, az ezen a pályán is marad. A Szent Háromság tiszteletére felszentelt templom 500 éves jubileumát ünnepelték mádon. A bérmálás szentségének kiszolgáltatásával egybekötött búcsúi szentmisét Ternyák Csaba egriesek mutatta be a környékbeli papsággal együtt. Június 24-én elindul az első zarándoktábor. 226 diák és vezető 111 kilométert gyalogol a Börzsöny és a Cserháthegység településein és erdein keresztül Mátra-Verebély-Szentkút nemzeti kegyhelyre. A nyár folyamán összesen 62 csoport, közel 1000 diákja és vezetői vesznek részt az államilag támogatott zarándoktáborokban. A Mészáros csoport karitatív tevékenységét koordináló szervezet a nyári időszakban is jelentős támogatásokat nyújt rászoruló magánszemélyek, valamint civil és non-profit szervezetek számára. A második negyedéves ciklusban 586 pályázó több mint 3 milliárd forintra nyújtott be igényt a Profili Alapítványhoz. A kuratórium döntése alapján végül összesen 67-en részesülnek, közel 250 millió forint dotációban, közölte a csoport az MT-vel. A közlemény szerint a Profili Alapítvány pályázati keretek között negyedévente mintegy 250 millió forint keretösszegből támogatja a szociális vagy egészségügyi okokból rászoruló magánszemélyeket. Irán Genfben tárgyal a brit, német és francia külügyminiszterekkel, valamint az unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjével. Eközben bejelentették, az amerikai elnök két héten belül dönt arról, hogy megtámadja-e Iránt. A Fehérház szóvivője idézte Donald Trumpot, aki szerint jelentős esély van arra, hogy a közeljövőben tárgyalások lesznek Iránnal. Bezárt a teheráni magyar nagykövetség, a külgazdasági és külügyminiszter a biztonsági helyzet romlása miatt arra utasította az ott dolgozó diplomatákat és családtagjaikat, összesen 15 embert, hogy hagyják el Iránt. A külképviselet munkatársai előzőleg még 6 magyar állampolgár kimenekítését szervezték meg Iránból. Spanyolország elutasítja a NATO azon kérését, hogy duplájára növeljék védelmi kiadásaikat. A spanyol kormány főlevelében azt javasolta a NATO főtitkárának, hogy a szervezet jövő heti hágai csúcs találkozójára tervezett közös nyilatkozatban az 5%-os célkitűzés legyen opcionális, vagy hagyják ki Spanyolországot ennek végrehajtásából. 10 000 tartalékos mozgósításáról szóló törvényjavaslat előkészítését kezdi meg az olasz parlament. Kizárólag olasz állampolgárokról lenne szó, akik a fegyveres erőktől szereltek le 3 éves szolgálat után. Megjelent a Krausz Ferenc által javasolt élvonal program megvalósítását támogató törvény, közölte a Kulturális és Innovációs Minisztérium. Az élvonal program missziója, hogy olyan világszínvonalú környezet jöjjön létre Magyarországon, amely egyrészt elősegíti, hogy a jövő magyar Nobel-díjasai itthon végzett kutatásaikkal érdemeljék ki a tudomány legfontosabb elismerését, másrészt hozzájárul a kiemelkedő hazai hozzáadott értéket előállítani képes magyar mély technológiai, tudományos és műszaki áttöréseket piacra vivő szektor felépüléséhez, tették hozzá. Pályázatot írnak ki a Pécsi Nemzeti Színház igazgatói posztjára. Erről csütörtöki ülésén döntött a Baranyai Vármegye székely önkormányzatának közgyűlése. A majdani nyertes 2026. február 16-ától 5 éven át töltheti be a tisztséget. A pályázati felhívást a Kulturális és Innovációs Minisztérium internetes oldalán, a Pécs Ma internetes újságban, valamint a város internetes oldalán teszik közzé, és a kihirdetéstől számított 30 munkanap áll rendelkezésre a pályázatok beadására. Végül az időjárásról. Túlnyomóan derült lesz az ég, csak néhol lehetnek gyengén felhős tájak. Csapadék nem lesz. Gyenge, mérsékelt marad a légmozgás. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 7 és 13 fok között alakul. Híreinket hallották.
Együtt éjfélig.
Esti műsorunk folytatásában a Vatikáni Rádió magyar nyelvű adását sugározzuk.
Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat! A mikrofonnál a szerkesztő Gedő Ágnes. Pénteki adásunk témái. 14. Leó pápa beszéde a minoritáknak és a trinitáriusoknak. Dicsérjétek Istent az életetekkel, segítsétek a hitük miatt üldözötteket. A Szent Atya találkozott a Pápai Akadémia diákjaival. Számítok az imáitokra és tanúságtételetekre. Leó pápa nyilatkozott az olasz közmédiának. Nagyon sok ártatlan hal meg, együtt kell keresnünk a békét. Nagyon fontos a Vatikáni Rádió szolgálata a missziókban. Interjú Tusor Péter történésszel, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem tanárával, a Fraknói Vilmos Római Történeti Kutatócsoport vezetőjével a most megjelent Fraknói Emlékkönyvről. Leó pápa a minoritáknak és a trinitáriusoknak. Dicsérjétek Istent az életetekkel, segítsétek a hitük miatt üldözötteket. Pénteken délelőtt fogadta a 14. Leó pápa a Vatikánban két szerzetes rend, a minoriták és a trinitáriusok nagykáptalanjának résztvevőit. Szolgálat, Jézus követése, a hitük miatt üldözöttek támogatása, Isten dicsérete. Ezeket a fő feladatokat jelölte meg a Szent Atya az audiencián.
Poter accogliere insieme francescani e trinitari mi ha ricordato un dipinto che si trova nell'abside della Basilica di San Giovanni Laterano.
A Lateráni Szent János Székesegyház abszisának egyik festménye együtt ábrázolja két rendalapítót, Assisi Szent Ferencet és Matthály Szent Jánost, amint harmadik Ince pápa elé járulnak, ezzel tisztelegve a vallásos élet megreformálásáért tett nagy hozzájárulásuk előtt. Érdekes, hogy amíg Szent Ferencet térdepelve látjuk, kezében egy óriási nyitott könyvvel, utalva arra, hogy az evangélium szerinti regulát választja, Matthály Szent János áll, kezében tartva azt a regulát, amelyet együtt dolgozott ki a pápával. Szent Ferenc azzal mutatja ki az egyház iránti engedelmességét, hogy saját tervét nem önmagának tulajdonítja, hanem isteni ajándéknak. Matthály Szent János pedig megmutatja a jóváhagyott szöveget, amit tanulmányozás és megkülönböztetés előzött meg, egy olyan munka eredményeként, amire abszolút szükség volt ahhoz, hogy megvalósítsa az Isten által sugaltakat. A két magatartás, mely nem áll ellentétben egymással, kölcsönösen hatott egymásra, és irányt mutatott ahhoz a szolgálathoz, amelyet a Szent Szék azóta végzett minden karizma javára, állapította meg beszédében Leó pápa.
Dio ha ispirato a questi due santi non solo un cammino spirituale di servizio, ma anche il desiderio di confrontarsi con il successore di Pietro.
Isten nem csak arra ihlette ezt a két szentet, hogy a szolgálat lelki útját járják, hanem hogy a lélektől kapott ajándékot megosszák Péter utódával, és azt az egyház rendelkezésére bocsássák. Ferenc azt üzeni Ince pápának, hogy maradéktalanul Jézust akarja követni, semmilyen más cél nem vezérli. Matály Szent János szavakkal fejezi ki ezt az igazságot, melyek alapvetőek lesznek Szent Ferenc számára is, aki átveszi azokat. Szép példája ez annak, hogy úgy éljünk, hogy nem birtokolunk semmit, hogy nincs semmi elrejtve zsebünk vagy szívünk szobájában, ahogyan azt Ferenc pápa megfogalmazta tavaly decemberben. Szent Máté mondata, aki közületek nagyobb akar lenni, legyen a szolgátok. Hatással volt az egész szerzetes élet szóhasználatára, mert perjelnek, magiszternek vagy miniszternek hívni egy előjárót, azt üzeni, hogy a vezetőre szolgálóként gondolunk.
Para actualizar este don, ustedes los trinitarios han querido centrarse en el propósito de su instituto.
Ahhoz, hogy gyakorlatba ültessék ezt az ajándékot, a trinitáriusok koncentráljanak intézményük célkitűzésére. Vigyenek vigaszt mindazoknak, akik nem élhetik meg szabadon a hitüket. Ezekben a hónapokban ezt a vágyat imába ültették, követve Szent Pál szavait. Üldözöttek vagyunk, de nem elhagyottak. Letipornak, de el nem veszünk, ami nagy káptalanjuk mottóját ihlette. Leó pápa csatlakozik ehhez az imához, és azt kéri, hogy ne feledkezzenek el továbbra sem azokról, akiket hitük miatt üldöznek. Ezzel pedig a hívek és a jó akaratú emberek figyelmét is ráirányítják erre a valóságra és szolgálatra, amit az Arab-félszigeten, a Közel-Keleten, Afrikában és az indiai szubkontinensen végeznek.
Un altro elemento essenziale del proposito di voi frati minori conventuali è stato in questo capitolo di operare un discernimento.
A minoriták nagy káptalanjának egyik fontos célja az általános és provinciális káptalanok szabályozásának felülvizsgálata volt, mert ott Isten dolgairól esik szó. Nem a személyes érdekkel, hogy mozgasson bennünket, hanem Krisztus érdeke. Az ő lelkét kell elsősorban meghallgatnunk, hogy a jövőt írjuk a jelenben, ahogy mostani találkozójuk mottója hirdeti. Meghallgatni a lélek hangját a testvérünkben, a közösségi megkülönböztetésben, odafigyelve az idők jeleire, a magisztérium felhívásaira. 800 éve írta meg Assisi Szent Ferenc a naphimnuszt, a minoriták is most ünneplik megújult jelenlétüket a Távol-Keleten. Leó pápa arra buzdította őket, hogy személyes és közösségi életükben folytonosan Isten dicsérete vezérelje őket.
A Szentatya a Pápai Egyházi Akadémia diákjaihoz. Számítok az imádságotokra és a munkátokra. Leó pápa pénteken délelőtt fogadta az apostoli palotában a Pápai Egyházi Akadémia végzős diákjainak 14 fős csoportját, akik befejezték a tanulmányaik végén esedékes missziós évet. Beszédében arra buzdította őket, hogy alázattali szerítséggel, a meghallgatás és a közelség képességével gyakorolják papságuk ajándékát, mint Krisztus a jó pásztor hűséges és fáradhatatlan tanítványai. Leó pápa örömmel üdvözölte Salvatore Pennacchio prelátust, a Pápai Egyházi Akadémia tanulmányi prefektusát és a végzős papokat, akik a missziós év tapasztalataival tértek haza, amely a Pápai Egyházi Akadémián való képzésük megkoronázása. A pápa múlt héten találkozott elődjeikkel, a mostani pápai diplomatákkal, akiknek megerősítette annak a képzésnek az értékét, amelyet elődje vezetett be. Arra buzdította őket, hogy legyenek és maradjanak földön járó pásztorok, hogy megtestesítsék a pápai képviseletekben a pápa szolgálatában álló pap alakját, amelyet jól körvonalaz a Péteri Szolgálat kezdetű pápai leírat, amely új lendületet kíván adni a Pápai Egyházi Akadémia intézményének, amely hamarosan alapításának 325. évfordulóját fogja megünnepelni. Amint azt a Szentszék közelmúltbéli jubileuma kapcsán több találkozón is elmondta Leó pápa, az összes helyi egyház iránti gondoskodás megőrzése, amely az ő rá bizott szolgálathoz tartozik, az államtitkárság és a pápai képviseletek hűséges és pótolhatatlan szolgálatát igényli, akikkel a végzős hallgatók hamarosan megkezdik szolgálatukat. Ezért is arra buzdítja őket, hogy alázattal és szelídséggel, a meghallgatás és a közelség képességével gyakorolják papságuk ajándékát, mint Krisztus a jó pásztor hűséges és fáradhatatlan tanítványai. Bármilyen feladatot is bíznak rájuk, a világ bármely részen is dolgozzanak, a pápának számítania kell azokra a papokra, akik az imádságban és a munkában sem kímélik magukat, hogy tanúságtételükkel elvigyék az ő közelségét a népekhez és a helyi egyházokhoz.
Leó pápa, nagyon sok ártatlan hal meg, együtt kell keresnünk a békét. Nagyon fontos a Vatikáni Rádió szolgálata a missziókban. 14. Leó pápa interjút adott az olasz közszolgálati televíziónak, miután csütörtökön fölkereste a Vatikáni Rádió rövid hullámú adóállomását, a Róma közelében található Santa Maria di Galériában. Hangsúlyozta, milyen fontos a Vatikáni Rádió szolgálata, különösen azokon a helyeken, ahová nehéz eljutni. Szólt a napelem projektről, ami nagyon szép lehetőség a klímaváltozás hatásainak enyhítésére. Szeretném megújítani felhívásomat a békért, hogy minden áron elkerüljük a fegyverek használatát, a párbeszéd diplomáciai eszközein keresztül. Együtt keressünk megoldást arra a drámára, amit sok ártatlan halála okoz. A Santa Maria di Galériai adóállomás közelében, ahol csütörtökön megtekintette azokat a berendezéseket, amelyek elkísérték a Vatikáni Rádió több mint 90 éves munkáját, 14. Leó pápa megállt pár percre, és válaszolt az olasz közmédia Vatikán szakértő újságírójának kérdéseire. Megerősítette békefelhívásait egy olyan világ számára, amelyet egyre inkább feldúlnak a dübörgő fegyverek. A pápa beszélt az adóközpont múltjáról és jövőjéről is, melyet 12. Pius hozott létre 1957-ben, ma pedig a klímaváltozás káros hatásaira kíván pozitív választ adni. Nem ismertem ezt a központot, a Vatikáni Rádió antennáit, mondta 14. Leó, aki elmesélte, mennyire hasznos volt számára latin-amerikai missziós szolgálata során, hogy egy kis rádión rövid hullámon foghatta a pápai adó műsorait, sokszor a hegyekben is, ahol nem volt más lehetőség. Hasonlóképpen Afrikában is, ahol az Ágostonrend legfőbb előjárójaként sok országba utazott. Éjjel mindig hallgattam a híreket, egy jó szót a Vatikáni Rádió nagyon fontos szolgálata révén, mondta.
A régi nagy szeretettel köszöntöm a Vatikáni Rádió stúdiójában Tusor Péter történészt, aki szokásához híven egy könyvet hozott magával, ezt szeretnék éppen bemutatni. Ez egy jó vaskos kötet, kettő is kikerekedne belőle két normális kötet, olvasom a címét, Fraknói emlékkönyv. Kedves Péter, mutasd be nekünk ezt a Fraknói emlékkönyvet.
Kedves atya, köszöntelek én is. A Vatikáni Rádió hallgatóit megszokhattuk már, hogy több mint 20 éve hozom a Vatikáni Magyar Új Történeti Sorozatnak a köteteit.
Eddig hány könyvet hoztál ide nekünk körülbelül?
Hát összesen 35-öt két sorozatban, ez most a nagy sorozatnak a 24. kötete. Hozom mindig Rómába, közgyűjteményekbe, Vatikánba és természetesen a Vatikáni Rádiónak a szerkesztőségébe is, hogy az olvasók és a hallgatók is megismerkedhessenek az újabb eredményekkel. Ez egy nagyon érdekes kötet, hiszen most nem a Vatikáni Levéltárnak a fondjaiból bányáztuk elő és dolgoztuk föl kiadatlan, ismeretlen magyar forrásokat, hanem annak állítottunk emléket, aki mindezt 19. század végén elkezdte. tavaly 100 éve meghalt Fraknói Vilmos püspöknek, történésznek, aki egyúttal nem csak Váradi kanonok és Szent Jobbi apát, hanem a Magyar Tudományos Akadémia főtitkára is volt, egy igazi polihisztor színes egyéniség.
Milyen módon szervezte meg ezt a kötetet? Milyen szempontok alapján tekintesz az ő életművére?
Említettem, nagyváradi kanonok volt, és tavaly májusban szerveztünk egy emlékkonferenciát a nagyváradi püspökséggel együttműködve a püspöki palota dísztermében, Fraknói Vilmos emlékére, és ezek az előadások szolgáltak a kötet. Alapjául ezeket formáltuk. Kötetté a vatikáni sorozat első osztályának 24. kötetében 24 tanulmány foglalkozik Fraknói Vilmossal. Egyfelől az első harmadban az életrajznak az eseményeit, különlegességeit, ismeretlen részeit dolgozzák föl különféle szerzők, katolikus egyetemi tanítványaim, nagyváradi szakértők és neves történészek. A középső részben Fraknói életművet, vatikáni kutatásai, történészi működését, mecenatúráját, akadémiai szerepét elemezzük. A harmadik rész szól arról, hogy itt Rómában ő nem egyedül dolgozott természetesen, hanem csapatban, és kik jöttek vele Rómába, és indították el a magyar tudományos jelenlétet és kulturális jelenlétet az örök városban, többek között Fejér-Pataki Lászlóról, vagy majd Nemes Gábor fog beszélni Fraknói leghűségesebb munkatársáról, Lukcsis Párról, és másokról szól ez a fejezet.
Miben áll Fraknói életművének a legfontosabb mozzanata számodra?
Ez egy többdimenziós mozzanat, egyfelől nyilván, ami miatt itt Rómában emlékezünk rá, és igyekszünk folytatni az ő munkásságát, hogy mi magyarok legyünk jelen a Vatikánban, hogy a magyar történelem forrásai, azok a magyar történelem forrásaiként kerüljenek feltárásra és feldolgozására, és ne a jelen status quo szerint, mondjuk ugye a szlovák történelemé, tehát ez egy nagyon fontos, de sokkal több ennél, hiszen hozzáköthető a modern magyar történettudomány megteremtése a 19. század végén, sőt, a Magyar Tudományos Akadémia struktúrájának, működőképességének a kialakítása, annak a rendszernek, ami lehetővé tette, hogy 1848-ig működhessen, amikor ugye jött ez a sztálinista átrendeződés.
Tehát akkor Fraknói szerepe messze túlnő az egyház keretein túl.
Messze túlnő egyfelől, ugyanakkor teljes képet csak úgy alkothatunk róla, hogyha látjuk azt is, hogy az egyház életben számára a tudomány az nem csak egy öncélú dolog volt, egyébként sosem öncélú a tudomány, fűzzük hozzá, hanem Prohászkának ő jó barátja, szellemi partnere és olykor vitatársa, Prohászka is temeti Fraknóinak a kérésére, vele együtt azt lehet mondani, hogy a 20. század elejé katolikus modernizációnak, Prohászka ugye a szociális kérdés, a spirituális megújulásnak az élharcosa, Fraknói ugyanezt akarja, csak éppen kulturális, tudományos viszonylatban, nem csak az elefántcsontoronyban munkálkodva, hanem a tudomány népszerűsítés, a széles körű katolikus közvéleménynek a liberalizmussal szembeni harcra való fölkészítése és mondjuk az, hogy edzésben tartása, ez volt az ő álma.
Fraknói kora nem egy lineáris vonal, gondolok én a 19. század második felére, végére, az ezrefordulóra, a nagyháborúra, akkor a Trianonra, és akkor a két háború közötti időszakra. Hát szinte neki időről időre újra kellett értelmeznie a történelmet, a magyar történelmet is.
Hát mindenképpen ugye a dualizmus korában az az ő fénykora. Trianon után már csak 4 évet él, tehát az igazából egy töréses befejezése az ő pályájának. Ki volt az ő mestere, és innen közelíteném meg a választ, Ipoly Arnold. Ipoly Arnold, akinek a nagyságáról néprajzkutatás művészettörténetnek a megalapítója, ugye a hallgatók is talán jobban tudnak, hiszen ő Besztelszebányai, meg nagyváradi püspök lett egyúttal. Fraknói legalább olyan nagy, és tulajdonképpen hasonlóan kompakt életművet alkott tudományosan, de Fraknói csak választott címzetes püspök maradt, nem lehetett megyés püspök, és éppen ezért nem alakult ki így a katolikus berkekben egy olyan emlékezete, mint például Ipoly Arnoldnak, pedig csak kötet egyik érdekes tanulmány arról szól, hogy a millennium időszakában 1896-97-ben már gyakorlatilag késztényként lehetett kezelni az ő püspöki kinevezését, a liberális kormányzat baráti tagjai, többek között egy Vas és Gyula kultuszminiszter, fölterjesztette őt a királynak, és Ferenc József pedig Rómának, és itt a Vatikánban. Nem akarták, hogy Fraknóiból püspök legyen, abból a Fraknóiból, aki akkor már évek óta itt lakott és dolgozott Rómában. Miért és mi magyarázhatja ezt? Érdemes kézbe venni a fraknói emlékkönyvet, a kutatócsoport, fraknói kutatócsoport honlapjáról letölthető, választ nyerhetnek a hallgatók majd erre. Fraknói pécsi püspökként fejtik ki ezt a tudományos és katolikus kultúra, öntudat szervező és öntudat erősítő munkásságát, azt hiszem, hogy híresebb lenne, mint Tipoi Arnold az emlékezetben is. Pont azért rendeztük meg nevét viselő kutatócsoportként ezt a centenáriumi konferencia és megemlékezés sorozatot, és ezt a szép majdnem 1000 oldalas kötetet adtuk ki, hogy elhelyezzük őt a magyar katolicizmus nagyjainak panteonjában.
Kedves Péter, köszönjük a beszámolót, és Isten tartsa meg téged ebben a töreten lendületedben, ahogy ontod a könyveket, és elérhetővé teszed számunkra a múltat.
Jó, jó csapatban dolgozhatom.
Köszönöm szépen.
Dicsértessék.
Tusor Péter történésszel Páter Vértes Aljai László beszélgetett. Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, pénteki adásunk véget ért. Megköszönve figyelmüket, búcsúzik a szerkesztő, Gedő Árnes. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Laudétur Jézus Krisztus.
Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió most elhangzott adását holnap 5 óra 10 perctől, 6 óra 30 perctől és 11 óra 30 perctől ismételjük meg.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, mai hitvalló című műsorunkban Lóci Tamás atya a Miskolci Fráter György Katolikus Gimnázium diákjaival a háború okairól, következményeiről, erkölcsi megítéléséről beszélget.
Laudétur Jézus Krisztus!
In aeternum amen. Tisztelt rádióhallgatók, szeretettel köszöntjük a hitvalló adásának hallgatóit. A rendszeres hallgatók nagyon jól tudják, hogy szerdánként középiskolás diákokkal találkozhatnak, egészen pontosan a Miskolci Fráter György Katolikus Gimnázium diákjaival. Ma is itt vannak a Szent István Rádió Miskolci stúdiójában a szerkesztő társaim, Szűcs Laura, Szokoly Bettina és Perjési Levente. A mai adásunk témája a háború lesz. A háború mint jelenség, miért van jelen az emberiség életében, milyen okok vezetnek oda, hogy háborúskodjanak egymással az emberek. Aztán szeretnénk egy kicsit átbeszélni azt, hogy milyen következményekkel jár egy háború egy népre, egy területre, az ott élők életére vonatkozóan. És hát ami talán nekünk a hit szempontjából legfontosabb, hogy milyen legyen a mi megítélésünk keresztény katolikusként a háború irányába. Azaz, mikor megengedett, mikor nem megengedett, mikor vagyunk felelősek, mikor nem vagyunk felelősek egy háborúban való részvételért, vagy általában az erőszak alkalmazásáért. Ahogy az adás elején mondtam, először az okokat szeretnénk kicsit átbeszélni, úgyhogy arra lennék kíváncsi, hogy mit tudnátok felsorolni, mik azok a tényezők, amik a világon oda vezetnek népeket, döntéshozókat, parancsnokokat, diktátorokat, hogy háborúkat robbantsanak ki egymás ellen.
A háborúknak lehetnek politikai okai, világnézeti, gazdasági és fegyverkezési okai is. Hát néha előfordul, ugye, hogy a világnézetben leginkább a vallás, ami dominánsabb tényező, de alapvetően mindegyik, vagy az összes ok összefügg egymással. Amikor háború van, akkor általában mindegyik jelen van a háború kitörésében.
Ez így igaz, hiszen egy komplex dologról van szó. Mégis, ha kicsit úgy szét kellene őket szednünk, így elméletileg, akkor mit mondanánk, hogy most hallottuk, hogy a világnézetiben általában a vallások feszülnek egymásnak. Mondjuk a politikaiban mik állnak egymással szemben?
A történelem során a politikaiban általában új eszmék, új pártok, illetve új...
Különösen ugye szélsőséges pártok, igen. Tehát olyan nézetűek, amelyek nem viselik el a másiknak a jelenlétét, tehát annyira szélsőséges eszmék, amelyek egymással szemben az erőszakot hirdetik.
Uh-huh. Összefügg a gazdasággal, hogyha mondjuk egy területet szeretnének, ami gazdag mondjuk ásványkincsekben, viszont más politikája van, mint egy adott nagyobb hatalomnak, azt gazdaságilag, illetve politikailag is kizsigerelik, mert ráerőltetik a saját nézőpontukat.
Mind a négy tényező összefügg egymással, de mégis két nagyobb csoportra vezethető vissza, én úgy gondolom, a politikai és a világnézeti, az is összefügg valahol, arra is volt már példa a történelem során, hogy egy új politikai rendszer nem engedte meg a vallások működését, esetleg új vallást akart létrehozni, rákényszeríteni az ott élő emberekre, és nyilván ugye a politikai nézet és a vallás az sok esetben a mai társadalmakra, államokra is így kihatással van, és ezért nagyon összefonódik ez a két tényező, pedig nem lenne szabad alapvetően, ebből is nagy viták vannak. És ugye a gazdasági tényező, például lehet ez a fegyverkezés is, hogy a fegyvergyártóknak érdeke az, hogy eladják a termékeiket, és nem foglalkoznak azzal, hogy béke legyen, hiszen ők ebből élnek, és az a céljuk, hogy minél nagyobb profitra tegyenek szert, és így a Isten által teremtett világot megint csak nem veszik figyelembe, és önös érdekeiket nézik.
És így gyakorlatilag már ott is vagyunk, amiről foglalkoztunk több adáson keresztül, a teremtésvédelem, ugye az Isten világának a megőrzése, hiszen eljutottunk oda, hogy a háború okaiban is vannak gyakran hát nagyon erkölcstelen okok, amik nem egyeznek a teremtésvédelem eszméivel, tehát egy keresztény embernek nem egyeztethető össze a nézetével az, hogy mondjuk megkülönböztessem nemzeteket abból a szempontból, hogy segíte nekik vagy nem, annak függvényében, hogy van-e ott valami nyersanyag, vagy éppen nincsen. Egy háborúnak nem csak okai vannak, és hát lefutása, hanem nagyon súlyos következménye is vannak az ott lakók életében. Mondjunk ebből pár dolgot, hogy milyen súlyos következménye lehet egy háborúnak.
Szerintem a legnagyobb következménye, és talán ez a legkiemelendőbb a világnak a szempontjából, hogy tehát az rengeteg ember veszti életét ezeknek a háborúknak a során. Emellett sérül a természet. Ezek azok, amelyek Isten teremtményei, és arra lettek teremtve, hogy éljenek, és nem arra, hogy valamilyen más erő által kipusztuljanak. És ugye a világiasabb okai, hogy elpusztulnak az épületeink, az ásványkincsek, vagy a műkincseink, és óriási szegénység, éhezés alakul ki azokon a térségeken, esetleg megjelennek a járványok, erre is többször volt példa a történelem során, és itt ugye gyakran nem marad semmilyen más megélhetőség, csak a bűnözés, és ez is csak tovább ront azon a helyzetem, ami kialakult.
Szinte azt mondhatnánk, hogy nincs is semmilyen pozitív hozadéka, csak negatív hozadéka egy háborúskodásnak. Tehát már pusztán ebből, ha valaki logikusan végiggondolná, hogy mennyi szenvedést, fájdalmat csinál azzal, ha háborút indít, vagy háborút tart fenn a világon, akkor rájöhetne arra, hogy hát nagyon súlyos bűnt követ el. Ugye az a jellemző, hogy csak egy nagyon kis csoport érdekeit szolgálja egy háború, ellenben tömegeknek, meg millióknak okozza az életében ezeket a negatívumokat, amiket most Levente te is felsoroltál. Ezek is mind olyanok egyébként, amelyek a teremtésvédelemmel nagyon összeköthetők, hiszen a szegénység, az éhezés, az olyan jelenség a világon, amit egy keresztényben nem hagyhat szó nélkül. Tehát, hogyha ő úgymond szerencsésebb területen él, és kevésbé volt érintett a háború által, a másik helyen pedig nagyon nagy pusztulás volt, akkor neki erkölcsi kötelessége segítségére sietni a rosszabb területen lévőknek, vagy nehezebb helyzetben lévőknek, és ezek is kiszoktak alakulni egyébként ilyen háborús konfliktusok nyomán, hogy nem csak ugye a segélyszervezetek, hanem ezek a keresztény indítatású akciók vagy megmozdulások, azok is így fölélednek, hiszen sokan érzik magukban azt, hogy felajánlják a munkájukat, anyagi javaikat, lehetőségeket arra, hogy segítsenek azokon, akik rosszabbul jártak ebben a helyzetben.
Tehát gyakran előre is beláthatatlan következményei vannak egy-egy ilyen háborúnak, és amik utána kialakulnak, azok gyakran helyrehozhatatlanok, hiszen már megpróbálunk segíteni az itt kialakult helyzeten, tehát a szegénységen, éhezésen, de gyakran nem lehet ezeken. Nyilván az orvosi ellátás, tehát ezt mind-mind a fizikai sérüléseket sem lehet orvosolni gyakran. Széthullanak a családok, gyakran gyerekek oda vesznek, családfők, és ezzel így széthullik a civilizáció is sok helyen, és ezek azok a problémák, amiket gyakran nem tudunk orvosolni, és ami még nagyobb, hogy ezeknek óriási lelki következményei is vannak, amiket megint csak nem gondolnak bele emberek, csak a saját érdekeiket nézik, hogy neki ezzel jobb lesz, hogy ő hatalomra tesz szert, pénzre, és az, hogy közben egy embert megnyomorít egy életre, ezt egyáltalán nem veszik figyelembe, és ez a lelki sérülés az, ami a legkevésbé helyrehozható egy ilyen háború után.
És egy olyan, aminek szintén újabb súlyos következményei lehetnek, hiszen sajnos negatív aktualitása a mai műsorunknak, hogy amikor mi ezt itt fölvesszük Miskolcon, azelőtt egy-két nappal talán úgy volt a hírekben, hogy Texasban egy ámokfutó istentisztelet közben, egy baptista templomban talán 40-50 embert lemészárolt egy gépfegyverrel, és kiderült, hogy ez a 26 éves elkövető egy háborút megjárt, volt katona, aki egy ilyen poszttraumatikus kezelésen esett át, tehát diagnosztizálva volt, hogy ő lelkileg sérült a háború miatt, és nem épp erkölcsű, meg nem épp tudatú ember. Tehát minden bizonnyal egy lelkileg beteg ember követte például ezt a szörnyűséget, tehát még ilyen következmény is vannak egy háborúnak, hogy nem csak az, ami akkor közvetlenül bekövetkezik, hanem ami annak nyomán beteg sérült emberek által újra megtörténik, az újra a felelősségét növeli a háború borzalmainak.
Thank you.
Háborúnak beszéltünk az okairól, beszéltünk a következményeiről, és említettem az adás elején, hogy leginkább az erkölcsi megítélése érdekel bennünket. Az, hogy én magam hogyan álljak egy ilyen helyzethez hozzá, remélhetőleg soha nem lesz szükségünk arra, hogy háborús jelenlétünkről kelljen döntést hoznunk nekünk, de mégis jó tudni azt, hogy mit tanít erről az egyházunk és a hitünk.
Hogyha megkérdezzük az embereket feltehetőleg, mindenki kapásból rávágná, hogy a háború az rossz, de ez is egy olyan dolog, amit több szemszögből is, több oldalról is meg kell vizsgálni. Ugyebár megkülönböztetünk támadó feleket, és azokat, akik a hazájukat védik. Nos, őket úgymond külön kell megítélni, ugyanis a támadók csak a saját jólétük és a saját akaratuk miatt támadnak és kezdenek el másokat mészárolni, ami egyértelműen egy rossz dolog. Viszont a honvédők, nos, ők is ölnek meg embereket, viszont nekik úgymond erkölcsi kötelességük megvédeni a hazájukat, a családtagjaikat és az ott élő embereket. Szóval ez egy valamilyen szinten elfogadható dolog, hiszen csak meg akarják védeni önmagukat és a hazájukat. Viszont a támadók közül is ki kell emelni bizonyos szempontokat, ugyanis van olyan, amikor valakiket kényszerítenek a harcra, például megfenyegetik őket, hogy esetleg a családjukat bántják, vagy bármihez hasonló, és a kényszer hatására egyértelmű, hogy akkor behúdol a nagyobb hatalmak akaratának, és ilyenkor ez csökkenti a beszámíthatóságot, tehát nem önmagától áll be, és nem a saját döntése az, hogy akkor ő most elmegy a frontra, és akkor lemészárol több millió embert. Viszont vannak olyanok, akik ugyebár parancsra, vagyis hát azt mondják, hogy a parancs miatt léptek be, ez azonban hát nem oldja fel őket a felelősség alól. Szóval ami a keresztény erkölccsel szembe megy, azt ők igenis megtagadhatják, és kötelességük is lenne megtagadni. Tehát attól, hogy ők azzal védekeznek, hogy a parancs miatt harcoltak, az még nem jelenti azt, hogy akkor ők most teljesen ártatlanok.
Minden esetre látjuk azt, hogy milyen nehéz terepre kerülünk akkor, amikor egy háborús helyzetben kell megítélni valamit, hiszen annyi minden keveredik egymással, annyi hatás, aminél hát valószínűleg csak a Jóisten tudja teljesen tisztán látni, hogy mennyi benne a szabad akaratú döntés, mennyi volt a mi szándékosságunk, mennyi volt a valóban a kényszer, a tömeg, a félelem hatása, de a Jóisten előtt akkor is nekünk vallanunk kell, hogy elszámolással tartozunk a saját életünkért, pontosan úgy, mint azok is elszámolással tartoznak, akik hát ezt a dolgot kirobbantották, és erre kényszerítettek bizonyos személyeket. Leginkább ugye a háborúról beszéltünk ebben az adásban, de hát nem szeretnénk ennyire negatív hangulatban lezárni ezt az adást, bár ez is egy fontos téma, hanem azt is megnézni, hogy az egyház sohasem csak önmagában tanította háborúról, hogy az mikor, hogyan, milyen körülmények között elfogadható, vagy mikor nem, hanem mindig mellé tette azt, hogy egy keresztény embernek pedig a békét kell előmozdítania. Nagyon fontos meghatározás, hogy a béke nem csak fegyverszünet. Tehát nem azt jelenti, hogy két háború között most éppen van egy kis pauza, egy kis szünet. A béke nem csak abból kell, hogy álljon, hogy egyenlő erők feszülnek egymással szemben. Ugye nagyon sokáig, a ti korotokban nem, de az én gyerekkoromban még abból látodok, hogy azért fegyverkezünk, ugye ezt mondták a kommunizmusban, mert fegyverkezik a másik oldal is, a kapitalizmus, és hát, hogy ugye a béke megmaradjon. Tehát ezt hitették el velünk, hogy a békéért harcolunk, a békéért fegyverkezünk. Hát ez egy ilyen fából vaskarika, mert minél több fegyvert halmozunk fel a világon mindkét oldalon, annál nagyobb a veszély annak, hogy egy gomnyomásra bárhol óriási problémák születhetnek. Nyilvánvaló, hogy csak a leszerelés és a fegyverek csökkentése az, ami békét tudna előmozdítani, meg az, hogy igazságosabbá tesszük a világon az életviszonyokat. Tulajdonképpen erről beszéltünk a teremtés védelemnél is, hogyha nem hagynánk elcsúszni a világon mondjuk a pénzügyileg, vagy gazdaságilag, vagy éhezésben, vagy kultúrában, GDP-ben a világot, akkor valószínűleg nem robbannak ki ennyi konfliktus, ennyi háború a világon. Mit gondoltok, hogy a béke érdekében mit tehet egy keresztény ember, vagy mit tehettek ti a hétköznapokban? Hogyan lehetek én a béke embere?
Mindenképpen elfogadást kell tanúsítani mindenféle, elsősorban a vallásokkal szemben, tehát nem szabad egy más vallásból származó embert elítélni azért, mert neki másak a nézetei. Nyilvánvalóan ezek normális keretek között működnek, tiszteletben tartom, hogy ő miben hisz, ő is tiszteletben tartja, hogy én miben hiszek, és azt keressük, ami összeköt minket, és nem azt, ami szétválaszt.
Aztán még, igen, ez egy nagyon fontos szempont, talán még egyszerűbb szinten is a ti mindennapi életetekben. Hol lehettek ti a béke követei, ellentétben azzal, ahogyan megoldanak dolgokat mondjuk más kortársaitok?
Nem bántjuk meg a másikat, hogyha bajunk van vele, hanem úgy rendesen tisztázzuk a dolgokat, nyilván elmondjuk, hogy mi a probléma, de ezt nem mindegy, hogy milyen stílusban tesszük.
Megpróbálunk kevesebb lelki sérülést okozni, mert nyilván akik háborút robbantanak ki, azok is pszichés lelki problémákkal küzdenek, és ez nagyon fontos, főleg a mi korosztályunkban, amíg a lélek, a személyiség nincs kifejlődve, hogy ne érjen senkit olyan hatás, ami drasztikusan el tudja mozdítani a személyiségét, a nézeteit, a lelki világát egy rossz irányba. Arra kell törekedni, hogy mindenki jól érezze magát a mások környezetében, és ne is gondoljon arra, hogy, hogy ezt rossz, agresszív módon kell megváltoztatni.
Vagy segíthetünk akár két különböző ember vitáját helyrehozni, és segíteni a közöttük lévő kommunikációt, hogyha valami ilyesmi miatt történt az egymásnak feszülés.
Nézeteltérések szerintem majdnem minden kapcsolatban előjönnek, mert nyilván nem mindenki gondolkodik egyformán, de nagyon nem mindegy, hogy milyen módon próbáljuk meg megoldani a problémát, esetleg belátni, hogy nem nekünk volt igazunk az adott helyzetben.
Meg kell tanulnunk bocsánatot is kérni. Kezdünk rájönni, vagyis hát ugye általában a közösségi médiát szoktam felhozni, ez most sincs egyébként máshogy. Szóval ott is egyre népszerűbb ez, hogy videók készülnek, képek készülnek, ami pár olyan szót tartalmaz, amit nem igazán szoktunk hangoztatni, mondjuk a köszönöm, a bocsánat, a sajnálom, vagy az én kérek elnézést, vagy valami ilyesmi jellegű mondandók, ugye ezt nagyon nem könnyű mondani a másik embernek, meg nagyon nehéz elismerni azt, hogy esetleg mi voltunk a hibásak, de szerintem sokkal több konfliktust meg lehet úgy oldani, hogyha mondjuk van bennünk annyi, hogy kimondjuk ezeket a szavakat.
Hát nagyon le vagyok nyűgözve tőletek, mert kapásból annyira jó ötleteket mondhatok, meglátásokat, hogy hogy tudtok a béke eszközeivé válni, hogy azt hiszem, hogy ennél szebben nem is tudtuk volna zárni ezt az adást. És hát amit mondtok, az teljesen egybecseng az egyház történelmében, az egyház tanításában is sok mindennel, többek között az egyik leghíresebb szentünkkel, Assisi Szent Ferencnek, az egyik híres imájával, az Uram, tégy engem a te békéd eszközévé. Ezzel az imával szeretnénk mi is a béke követeivé válni a háborúk ellenében, és meghívni a hallgatóinkat is, és hát ötletet adni Szent Ferenc imája nyomán, hogy hol és hogyan tudok én a béke embere lenni. Az Atya, a Fiú és a Szent Lélek nevében. Amen.
Uram, tégy engem a te békéd eszközévé, hogy ahogy gyűlölet lakik, oda szeretetet vigyek, ahol sértés, oda megbocsátás szellemét, ahol széthúzás, oda egyetértést, ahol tévedés, oda igazságot, ahol kételj, oda hitet, ahol kétségbeesés, oda reményt, ahol árnyék, oda fényt, ahol szomorúság, oda örömet.
Uram, add, hogy inkább én igyekezzem vigasztalni, mint hogy vigasztra várjak. Inkább én törekedjem megértésre, mint hogy megértést óhajtsak. Inkább én szeressek, mint hogy szeretetet igényeljek. Mert önmagunkat feledve találjuk meg magunkat. Ha megbocsátunk, akkor nyerünk bánatot.
És ha meghalunk, azzal ébredünk az örök életre.
Amen.
Az Atya, a Fiú és a Szent Lélek nevében. Amen.
Laudetur Jézus Krisztus.
In aeternum. Amen.
Kedves hallgatóink, elhangzott műsorunkban Lóczi Tamás atya beszélgetett a Miskolci Fráter György Katolikus Gimnázium diákjaival. Egy korábbi adásunk ismétlését hallották.
Napbúcsúztató.
Kedves hallgatóink, hamarosan itt az Éjfél, az éjszaka további részében ma elhangzott műsoraink ismétlésével jelentkezünk. Most lássuk a kínálatot. Elsőként meghallgathatják az Ekke műsorát, a Liceumi Krónikát, majd Aux Eliza írónővel beszélgetünk Közelkép című portréműsorunkban. Egy órakor regionális hírösszefoglalóval és a kora esti hírmondóval. 2:05 környezetvédelmi műsorunkkal jelentkezünk. A mai adásban Pajs Csabának, a Kolozsvári Egyetem vegyészmérnökének, Előadását hallgathatják meg, aki beszél a génmódosítás és génmanipuláció különbségeiről, és ezeknek az élelmiszeriparban és a gyógyszeriparban történő felhasználásának kérdésköréről is. 3 óra 5 perckor kezdődik Közélet című műsorunk, melyben megismerhetik a több mint 30 éves EGRI lokálpatrióta egylet tevékenységét, a Gondos Óra országjárás EGRI programját és a nyári diákmunkával kapcsolatban is hallhatnak hasznos információkat. 4 órától zenei összeállítás szól. Kedves hallgatóink, a mai műsorok szerkesztésében munkatársaim voltak Berec Renáta, Domán Vivien, Fekete Gábor, Grunda János, Karkus István, Koleszár Krisztián, Kónya Éva, Kovács Krisztina, Kriston Tamás, Molnár András, Papildikó, Somosvári Eszter Anna, Somogyi Márton, Tikovics Ernő, Varga Ildikó és Vasvári Bernadett. Köszönjük megtisztelő figyelmüket és minden kedves hallgatónknak. Szép hétvégét, jó pihenést, nyugodalmas jó éjszakát kívánok!
Mi az ember, hogy gondot viselsz rá, és törődsz velünk? Az embert csak nem angyalnak teremtetted, dicsőséggel és tisztelettel koronáztad. Hatalmába adtad, kezed minden művét. Olvasom a 8. Zsoltárban. Ha az emberek felére csökkentenék az önzésüket, az egymás iránti szeretetet viszont megdupláznák, ezzel minden emberinek, de még a társadalmi együttélésnek is egy olyan átváltozását valósítanák meg, amilyet forradalom még soha nem teremtett és nem is fog. Az emberiség történelmében viszonylag csak kevés generációnak jutott az a feladat, hogy a szabadságot a legnehezebb órában védelmébe vegye. De akiknek ez jutott osztályrészül, nagy és nemes dologra vállalkoztak. Úgy hiszem, egyikünk sem szeretne más generációval szerepet cserélni. Előttünk is nagy feladatok állnak. Korunkat majd fényessé teszi az az energia, az a hit és az az alázatosság, amit e feladatnak szentelünk. Ennek a tűznek az izzása talán az egész világot világosabbá teszi. Bocsásd meg, Urunk, hogy látókörünk nem terjed túl lakóhelyünk dombjain, vagy lezárulnak hazánk határainál. Taníts meg, hogyan kell átlépnünk otthonunk küszöbét, hogy boldog szívvel messzebbre tekintsünk. Bocsásd meg, hogy oly kevéssé élünk együtt az egyházzal, hogy nem érezzük a sebeket, amiket az egyház kap. Te mindenütt ott vagy, az élet nagy útjain és utitársul szegődsz mellénk, minden ember mellé. Segíts minket, hogy a Föld minden út kereszteződésében felismerjünk téged.
A fényes nap immár elnyugodott, a föld színe sötéten maradott. Nappali fény éjjelre változott, fáradtaknak nyugodalmat hozott. Vessünk számot, hát édes Istenem, hogy lelkemet ne kelljen féltenem, hogy lehessen bátrabban szólanom, Midőn megkel előtted állanom, színed előtt minden nap elesek, de te lettél atyádnak kezesen. Ha megtartasz holnapi napodra, nem fordítom azt megbántásodra. Ne szólíts ki, Uram, készületlen, vezess előbb az enyhítő kútra, hogy juthassak a mennyei jussra. Úgy bocsássak,